Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Mai műsorunkban Könözsi Senkár Lajos római katolikus papról, az esztergomi egyházmegye papjáról, hitoktatójáról beszélgetünk. Vendégünk Kámán Veronika, az Óbudai Árpád Gimnázium informatikus könyvtáros tanára, aki hosszabb ideje foglalkozik Könözsi Senkár Lajossal. Talán adódik is az első kérdés, hogy hogy talált rá, mi hívta föl az érdeklődését, a figyelmét, és talán a műsorban majd kifejtjük, kiderül, hogy egy nem természetes módon elhunyt lelkipásztorról van szó, de ezt majd a beszélgetésünk során érinteni fogjuk. Hogy találkozott az ő személyével?
Körülbelül 15 éve dolgozom az Árpád Gimnáziumban, és az odakerülésem első időszakára esett egy esemény, amikor Könözsi Lajos emléktábláját avattuk az iskola főlépcsőházában. Nagyon mélyen megérintett ez az esemény, én azt gondoltam, hogy olyan személy kap emléktáblát, egy olyan tanár, aki évtizedeket dolgozott ebben az iskolában, aki hosszú életet élt, és a hosszú évek alatt felépített életút az, ami egy emléktáblát kap. És akkor kellett rádöbbennem, hogy ez az igenis nagyon csak élénk emlékezetű tanár nem volt 33 éves, amikor meghalt, és jelen voltak a diákjai, akik akkortájt már 80 éves koruk körül voltak, és egy nagyon mély megrendültséggel emlékeztek a tanárukra, akikkel éppen csak néhány évet töltöttek együtt ebben az iskolában. És nagyon mélyen megérintett, hogy mit tudhatott ez a tanár, mint később kiderült, egy paptanár, akire sok évtized elmúltával is ilyen nagy megrendültséggel és hálával emlékeznek a diákjai. Ekkor kezdett el foglalkoztatni Könözsi Lajos személye.
Nagy vonalakban írjuk le az ő életútját, mielőtt kibontjuk. Ugye 1948. május végén hunyt el, és igazándiból agyhártyagyulladást állapítottak meg, de vélelmezhetően Mincenti József peréhez előkészülve az államvédelem kihallgatta, bántalmazhatta. Mind a mai napig ezt nagyon nehéz kideríteni, és ön hosszú ideje kutatja az ő életútját, de azt gondolom, hogy érdemes lenne az egészet kibontani, hiszen nem feltétlenül a halál körülményei teszik csak izgalmassá ezt az életutat. Ki volt Senkár, később Könözsi Lajos, hogy került Nagyatádról, hiszen ott született, Budapestre, az esztergomi egyházmegyébe? Egy kicsit kérem, mutassuk be az ő életútját.
Valóban az interjú alatt végig egy kettős nevet említünk, Senkár Könözsi Lajost. Ő Senkár Lajosként született Nagyatádon 1915-ben. A Könözsi nevet később vette föl, miután megözvegyült édesanyja másodszor is megházasodott, és a második férj neve volt a Könözsi, és így lett ő Könözsi Lajossá már a 40-es években. 1915-ben született Nagyatádon, itt is végezte az elemi iskoláit, és már akkor feltűnt a nagyatádi tanítónak, aki egyébként egy nagyon meghatározó személyiség volt Könözsi Lajos életében, hogy egy kiváló tehetségű fiatalemberről van szó. Azt hiszem, hogy ez a felismert tehetség is vezethette a családot arra, hogy a gimnáziumi tanulmányait már Esztergomban, a Bencése gimnáziumában kezdte el, ahol szintén élt a családnak egy része. 14-15 éves lehetett, amikor megfogalmazódott, pontosabban megszilárdult benne az az elhatározás, hogy nem azt a szakmát fogja az élete középpontjába helyezni, ami az édesapja szakmája is volt, és nem elektromérnök lesz, hanem elkezdi a tanulmányait az esztergomi kis szemináriumban, és ez így is történik 15 évesen. Egy visszaemlékezés szerint még az élete egy nagy ajándéka volt, hogy az édesapja betegágyán még láthatta őt a kis szeminaristák jellegzetes kék reverendájában, mert az édesapja aztán fiatalon meghalt egy súlyos betegség következtében, amikor Körösi Lajos 15 éves volt. A kis szemináriumi éveket követően ő kitüntetéssel érettségizett az Esztergomi Bencés Gimnáziumban, és ezt követően a főpásztora Serédi Justinián a Központi Papnevelő Intézetbe küldte felsőbb tanulmányokra.
Lehet arról valamit tudni, hogy hogy kerül Nagyatádról Esztergomba? Azért ez ma sem egy egyszerű váltás lenne, ha most földrajzi tekintetben nézzük. Van-e arról valami információ? Illetve mit jelentett számára az a lehetőség, hogy kis szeminarista lesz, majd Serédi Justinián a központi szemináriumba küldi? Hát általában azért a jobb tehetségű, kiemelt képességekkel rendelkező fiatal papnövendékek kerültek, és kerülnek ma is a központi szemináriumba. Mit jelentett ez Senkár Lajos vonatkozásában?
Hogy miért pontosan Esztergomba került, erről nincsen konkrét tudásom, de az biztos, hogy a családjának egy része ekkor Esztergomban élt, tehát ő nem a semmibe költözött, úgymond, hanem továbbra is egy családi környezetben lakott, és végezte a gimnázium alsó osztályait. Az a tehetség, ami elkezdett kibontakozni Nagyatádon, az egy nagyon jó táptalajra talált az Esztergomi Bencés Gimnáziumban. Az életrajzaiban, visszaemlékezésekben, illetve a saját önéletrajzában is arról fogalmaz, hogy Esztergom egy nagyon, olyan szempontból is nagyon fontos és jó közeg volt számára, hogy egyszerre volt nagyon jó kortárs csoportokban, ahol nagyon felszabadultan tudott ott lenni egy sportszerető, játékszerető kortárs társaságban. Ugyanakkor viszont a bencés nevelésnek az igényességével és a szigorával is találkozott, és ez a kettő egy, azt gondolom, hogy nagyon jó hatással volt a személyiségére és a tehetségének a kibontakoztatására is. Úgy látom, hogy ezt a kiemelkedő tehetséget, a munkában való igényességét és azt a végtelen munkabírást, ami aztán a későbbi tanári életében, papi életében is megmutatkozik, ezt fel kellett, hogy ismerjék az elöljárói, és nem véletlen volt az a döntés, hogy ő aztán Budapestre került a központi szemináriumba.
Kik azok, akik nagy hatással vannak rá, akár a Bencés gimnáziumban, Esztergomban, akár a kis szemináriumban, vagy később a központi szemináriumban, kiket lehet kiemelni tanárai, elöljárói közül, akik alakították, formálták Senkár, később majd Körösi Lajos életútját, a papi hivatás felé való elköteleződését.
Ami bizonyos az, hogy a szeminárium, illetve teológiai tanulmányok második, harmadik évében egyre körvonalazottabb dogmatikai, illetve filozófiai érdeklődése bontakozik ki, és ebben a tanárai is nagyon-nagyon támogatók. Elsősorban Süc Antal az, aki felismeri ezt a tehetséget, és minden erejével támogatja ezt a fiatal teológus hallgatót, és ez a jó tanári mestertanítványi kapcsolat megmarad Körösi Lajos papá szentelését követően is Süc Antallal, olyannyira, hogy támogatják abban, hogy az egyetemi magántanári dolgozatát, pályázatát készítse el, és pedig dogmatikából, aminek a beadására legjobb tudomásunk szerint már nem kerül sor, mert még ezt megelőzően meghal, de az biztos, hogy ez a dogmatikai érdeklődés, ez nagyon korán elkezd kibontakozni. Miután pappá szentelik 1939-ben, ezt az érdeklődést és az ez irányú tehetségét is bontakoztatják ki azzal, hogy kap egy ösztöndíjat, amelynek köszönhetően egy évet Rómában tölthet, ahol dogmatikai tanulmányokat folytat, viszont a visszaemlékezéseiben arról is vall, hogy rádöbben arra, hogy ez egy kellő filozófiai megalapozottság nélkül nem lesz hatékony. Így elkezd filozófiát is hallgatni, és az érdeklődésére és a tehetségére is egy kiváló példa az, hogy Rómában kint megismerkedik egy biológus professzorral, aki annyira fölkelti az érdeklődését a természettudományok iránt, hogy Budapestre hazaérve 2,5 évet még elvégez az orvosi egyetemen is puszta érdeklődésből.
egy szűk évtized adatik neki papként. Ugye azt említette Kámen Veronika, hogy 1939-ben szentelték pappá, és majd 1948-ban fog befejeződni a földi élete, akkor hal meg. Ebben az egy évtizedben, ami azért különösen is izgalmas, sok minden zajlik Magyarországon, a második világháború, a háború követő fenyegetett demokrácia időszaka, majd 1948-ra az egypártrendszer kiépülése, megszilárdulása. Ugyanakkor a háború alatt és után még azért számos egyházi szervezet, közösség az, amely él, aktívan működik. Ezeken belül, vagy ebben az egy évtizedben hogyan alakul Könözsi Lajos életútja, papi szolgálata, hol milyen feladatokat bíz rá Serédi Justinián, majd Mindszenty József, akik az esztergomi főegyházmegyét vezetik.
Római tanulmányai befejeztével az első komoly állomás helye az Árpád gimnázium a harmadik kerületben, ahol hittanárként működik. Az Árpád gimnáziumban sem adatik neki több 2,5 évnél. Mégis elképesztően maradandó nyomokat hagy azokban a diákokban, akikkel találkozik. Azt látjuk az évkönyveknek az egészen száraz beszámolóiból is, de a diákok személyes hangvételű visszaemlékezéseiből, amelyekből hál' Istennek akad számos, hogy egy a szónak a legjobb értelmében nagyon megnyerő tanáregyéniségről volt szó, aki után tűzön vízen mentek a diákok, és aki hallatlan józansággal, ugyanakkor pedig egy nagyon mély személyes hittel volt hittanára ennek az állami iskolának. Vannak olyan visszaemlékezések, amelyek megemlítik azt, hogy a hittanórákat teljesen ökumenikus szemlélettel tartotta, bármilyen felekezetű diák részt vehetett ezeken a hittanórákon, és még arra is fölhívta a diákjai figyelmét, hogy szabad vele nem egyetérteni, és szabad vele vitatkozni, de csak akkor, hogyha az ellenvéleményt megfelelő érvekkel támasztják alá. Ő maga is megfogalmazta azt, hogy kifejezetten az a célja, hogy ilyen érett és árnyalt gondolkodású fiatalokat neveljen a hittanári szolgálata során, és azt gondolom, hogy ez valóban megvalósul, és a visszaemlékezések is azt tükrözik, hogy valóban egy hiteles személyiségnek ismerték meg, aki azonban nem csak tanáruk volt, hanem egyes diákok megrendülve mondták azt, hogy tulajdonképpen idősebb jó barátjuk, idősebb testvérük is, akivel rengeteget kirándultak, játszottak, beszélgettek, úszodába jártak, és töltötték együtt az idejüket. Ezek alatt az időtöltések alatt formálódó beszélgetések nagyon mélyen alakították ezeknek a fiataloknak a személyiségét és a személyes elkötelezettségét.
Meg lehet esetleg említeni egy-két visszaemlékező nevet, akit esetleg a rádióhallgatók is rögtön el tudnak helyezni, akik számára akár életre szóló, meghatározó kapcsolódás volt Könözsi Lajos hitoktatónak, hittanárnak a személyisége?
Néhány nappal ezelőtt emlékeztünk Sinkovics Imre színművész halálának az évfordulójára. Sinkovics Imre pontosan ebben az időszakban járt az Árpád gimnáziumba, és volt cserkész, és Könözsi Lajos számára egy nagyon meghatározó tanáregyéniség volt. Visszaemlékezések szerint még a papi hivatáson is elgondolkodott Könözsi Lajos hatására. Amikor Sinkovics Imre az iskolájáról és a középfokú tanulmányairól beszélt, akkor soha nem mulasztotta el, hogy megemlítse név szerint Könözsi Lajost, aki egy nagyon-nagyon meghatározó személyiség volt számára. Azt is elmondja, hogy amikor a szülei nagyon aggódtak amiatt, hogy ő a Színművészeti Egyetemre szeretné beadni a jelentkezését, akkor a Tiszit, Könözsi Lajost kérte meg arra, hogy próbálja meg jobb belátásra bírni a szülőket, és az édesanyja ennek ellenére az újlaki templomba ment imádkozni a felvételi sikertelenségért, de a felvételi végül is sikerrel zárult, és nagy örömünkre egy kiváló színművész lett Sinkovics Imréből.
azt említette, hogy 2,5 évig volt az Árpád gimnázium hittanára. Ez nem egy hosszú idő, mégis olyan hatással volt a diákságra, hogy több évtizeddel később is megemlegetik Tiszit, ahogy elterjedt róla, Könözsi Lajosról, és ahogy a beszélgetésünk elején utalt rá, emléktáblát is avattak az Árpád gimnáziumban Könözsi Lajos emlékére, tehát látszik, hogy abban a viszonylag rövid időben is mennyire nagy hatással volt a diákságra. Mit lehet tudni az ő személyiségéről, habitusáról, papi működéséről, akár itt az Árpád gimnáziumban, akár később, ami ennyire magával ragadta a diákságot, és vélelmezhetően a tanártársakat, akár a paptársakat is, kikkel került ő meghatározó személyes kapcsolatba, és hogyan lehet az ő személyiségét megidézni.
Említettük már őt Könözsi Lajos néven az interjúban, Senkár Lajosként, de a tanítványai leginkább valóban Tisziként ismerték. Ennek van egy története. Kifejezetten nem szerette volna, hogyha a diákjai főtisztelendőnek vagy más hivatalos néven illetik őt, ezért aztán megkérdezte őket, hogy hogyan szólítotok a hátam mögött. És a diákok némileg zavarba jöttek, de hát bevallották, hogy Tiszinek. És mondta nekik, hogy akkor szemben is nyugodtan szólítsatok Tiszinek. Így aztán valóban a Tiszi lett az ő beceneve, amit ő azt hiszem, hogy büszkén viselt az Árpád gimnázium falai között. És ez a történet is arra utal, illetve az egykor volt diákjai is így magyarázzák, hogy ők egy nagy egyenességet és következetességet tanultak tőle, ami nem egy szigorúság volt, hanem egy felszabadult vállalása a valóságnak. És ez a név azt hiszem, hogy ennek az emlékét is őrzi. Az élete utolsó éveiben írt egy önéletrajzot. Vélhetően azzal a céllal, hogy a egyetemi magántanári pályázatát kísérje. És ebben az önéletrajzban nagyon őszinte és személyes hangon vall ennek az időszaknak a belső megmozdulásairól is. És azt írja ebben az önéletrajzban, hogy fő ambícióm az volt, hogy egyházam teológiából és történelemből megismert súlyos és nélkülözhetetlen értékeit beültethessem a legmodernebb kételyekkel küzdködő ember lelkébe, diákjaimat megtanítsam lendületesen, erősen gondolkodni, intenzíven szeretni mindent, ami igazi érték, és arra, hogy az igazi transzcendencia a humánum legmélyebb bázisa. Ez a törekvés vezetett, mint hittanárt, később aztán a későbbi szolgálati helyeire is. Azt hiszem, hogy ez a néhány mondat felér egy tanári árszpoetikával minden diákjának a visszaemlékezése, ami ránk maradt, ezt a hittanári szándékot erősíti meg. Engedte és biztatta a diákjait arra, hogy gondolkodjanak, és hogy a legmélyebb emberi dilemmáikat is nyugodtan ütköztessék a hitükkel, és merjék behozni akár a hittanórákba, a személyes beszélgetésekbe. És azt gondolom, hogy egy 10 éves diákcsoport számára ez egy egész életre meghatározó örökség, és számomra ez magyarázza azt, hogy évtizedekkel később is miért tudnak idős emberek visszaemlékezni rá, úgy, mint aki nagyon alapvető módon formálta a személyiségüket és az emberré formálódásukat.
Ahogy említette, Kálmán Veronika 3,5 évet tanított az Óbudai Árpád gimnáziumban. Ez nem egy hosszú idő, de biztos, hogy jelentős volt azokra a diákokra, akiket tanított.
Valóban 3,5 évet tanított az Árpád gimnáziumban, és 1944. februárjában, tehát éppen tanév közben került a következő szolgálati helyére, részben a műegyetemisták körébe, egyetemi lelkésznek, részben pedig a képzőművészeti főiskolára.
Milyen más feladatok vártak Könözsi Lajosra? Ugye tanult Rómában, tanított hittant az Árpád gimnáziumban, emellett ezt követően hol, milyen lelkipásztori feladatok, szolgálatok vártak rá.
1944-ben a figyelme már egyre inkább a felsőoktatás felé fordult, ilyen irányú diszpozíciókat kapott. Egyrészt a műegyetemen lett egyetemi lelkész, másrészt pedig a képzőművészeti főiskolán. Különösen az utóbbi volt számára egy nagyon otthonos hely, nagyon szívesen töltötte az idejét a fiatal képzőművészek körében, és segítette őket egyetemi lelkészként. Még az alkotótáborokba is nagyon szívesen járt le, és évről évre az ünnepi időszakokban tartott, jellemzően az Alverna lelki gyakorlatos házban, a Normafa környékén lelki gyakorlatokat az egyetemistáknak. Ezekből néhány kéziratos formában ránk maradt. Tulajdonképpen ugyanez az attitűd bontakozik ki belőlük, mint amit ő középiskolai tanárként is vallott. Abban próbált az egyetemi hallgatókat segíteni ezeken a lelki gyakorlatokon, hogy a humánum és a transzcendens az igenis közös nevezőre hozható, és hogy egy lelki gyakorlatos alkalom az erre kiváló teret biztosít. Ebben próbálta támogatni őket. Mindezzel párhuzamosan azonban jellemző volt az életére, hogy nem csak egy úgymond elitképzésben szolgált, hanem a szélutcai, szőlőutcai tanoncotthonokban is látott el lelkészi, lelkivezetői szolgálatokat. Így aztán a munkás fiatalok életébe is volt egy mély belátása, és azt gondolom, hogy ez is továbbra is formálta az ő papi és emberi személyiségét, és kifejezetten törekedett arra, hogy a munkás fiatalok problémáit és a küzdelmeit is megértse párhuzamosan az akkori középiskolás, gimnazista, egyetemista generáció problémáival.
Könözsi Senkár Lajos atyáról, esztergomi egyházmegyés papról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Kálmán Veronika, az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtáros tanára volt.
Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.